Jó estét, kedves rádióhallgató! Itt a Látszótér Rádió és a Látszótér Rádióban Kockás Füzet. A mikrofonnál Iványi Gabri. Szóval ma este az Eszterháziakról lesz szó, legfőképpen pedig Eszterházi Péterről. Ha jól emlékszem róla, még soha nem csináltam műsort. Igen, jól emlékszem. Nem tudom, miért maradt ki a szórásból, bár azt hiszem, hogy a más kortárs írókról sem nagyon készült műsorom. Na de hát akkor most itt az idő, hogy ezen változtassunk. Az Eszterháziak, hogy jöttek a képbe, az is egy véletlenen múlott, tulajdonképpen azon, hogy amikor otthon voltunk legutóbb, akkor egy jó ismerősünknek, barátunknak, képzőművésznek a kiállítása volt Majkon, az Eszterházi grófok vadász kastélyában, ami gyönyörűen fel lett újítva, tényleg nagyon szép. És hát mikor utoljára jártunk Gyulával, akkor még hát meglehetősen romos állapotban volt, úgyhogy hát nagyon el voltunk ájulva, hogy milyen szépen, hogy hát na ugye, hogy otthon is meg lehet ezt ilyen gyönyörűen oldani. Na, hát szóval nagyon tetszett, és akkor abban a pillanatban jött az ötlet, hogy hát csináljunk Eszterházi rádióműsort. Itt az ideje. Nos, hát így született a mai műsor. Remélem, hogy jól fogunk szórakozni az elkövetkezendő, majdnem egy órában. Régen sokat jártunk Majkra, arra a környékre kirándulni is, meg egyéb dolgunk is akadt ott mindig. Volt olyan, hogy kiállítást rendeztünk, különböző események megrendezésében, szervezésében vettünk részt. Szóval nagy élet volt azelőtt is a Majki kastélyban, csak most már sokkal szebb körülmények között lehet mindezt megtenni. Majk az Tatabánya és Oroszlány között helyezkedik el. Egy kis puszta, úgy mondhatnánk, hogy puszta, tulajdonképpen valamikor régen a kamanduli szerzeteseknek volt ott kolostora és temploma, és hát ez a rendház tulajdonképpen, ez lett került az Eszterháziak birtokába, és rendeztek itt be egy vadászkastélyt. A templomból már csak a templom torony van meg, az valamikor összedőlt, és csak ennyi maradt belőle. Viszont a szerzeteseknek a cellái szépen felújítva a mai napig láthatók, illetve hát szállást is kialakítottak benne, turista szállást némelyikben. Ha jól tudom, akkor épp most valami modernizáláson, felújításon megy át, esik át ez a rész is. Úgyhogy hát valószínűleg egy nagyon rendezett, kedves kis üdülő pihenő helyet fognak itt kialakítani, gondolom jó pénzért. És persze hát az ezoterikusoknak is kedvenc színhelye ez a majki remeteség puszta, mert hogy állítólag itt megy keresztül ezen az egész objektumon, meg halad keresztül a Szent András vonal, ami hát szép tavaszi napokon, meleg tavaszi napokon, illetve nyáron leheveredni ott a kastély melletti parkban, a fűben, ahol kis fa asztalok, padok várják a kirándulókat. Szóval ott leheveredve a fűben iszonyatos jót lehet aludni. Ez ki van próbálva, ez egészen biztos. András vonal ide, András vonal oda, ez egészen biztosan, hogy így van, mert ezt többször is megtapasztaltam saját magam. Gyulának készült itt két festménye, két akvarelt készített itt, az egyik az András vonalon belül, a másik András vonalon kívül készült, ugyanarról a részéről a kolostornak, és hát minden ezotérikus tanító megnyalhatná 10 ujját. Olyan szépen bizonyítja az András vonal létezését ez a két festményt, mert két teljesen különböző stílusú, színű, szóval két teljesen más képet bírt festeni a Gyula egy délután ugyanarról a dologról, a Szent András vonalon és a Szent András vonalon kívülről nézve. Na de hagyjuk is az ezotérikát, és térjünk át a zenére. Galántai Eszterházi család ősi fészke a Csalló közben volt eredetileg, és hát ők magukat Salamon nemzetségéből származtatják. Úgy tudjuk, hogy 1238-ban osztotta fel egymás között két fiú, Péter és Illés, az ősi javakat, és Péter az Eszterházi családot, Illés pedig az Illésházi családot alapította meg. Egyébként az első ismert őse ennek a családnak egy bizonyos Mokud nevű ember volt, akit 1186-ban emlegetnek a források, tehát igen régen, és ő mint királyi Prisztaldusz, azaz poroszló szerepelt ebben az okiratban. Egyébként az Eszterházi család ugye 16. század során kezdte meg felemelkedését igazából. Eszterházi Miklós emelkedett tulajdonképpen a vagyonosabb, az ország vagyonosabb emberei közé. Felesége halála után egy újabb feleség, Nyári Krisztina, következett, aki szintén nem csak jelentős vagyont, hanem előkelő rokonságot is hozott a házasságba. Az 1625-ös soproni országgyűlésben Eszterházi Miklóst az ország nádorává választották. 1635-ben született Eszterházi Pál, aki a család rangját és hatalmát tovább növelte, először mint soproni főispán, majd fő udvarmester lett, sőt 1686-ban részt vett Buda visszafoglalásában is. őt 1681-ben választották nádorrá, és 1687-ben első szülöttségi jogon német-római birodalmi hercegi rangot kapott.
Édesapám a 17. századi magyar történelem és kultúrtörténet egyik legsokoldalúbb alakja volt. Politikai pályájának csúcsán a nádori címet és a birodalmi hercegi rangot nyerte el. A kismartoni kastélyt fényűző rezidenciává tette, számos templomot építetett, udvarában festőket és szobrászokat foglalkoztatott. A családtagok közül többen egy-egy hangszerkezelését is elsajátították. Apám virginálon verte ki kedvenc darabjait, Pál Antal herceg több hangszeren is játszott, egyesek szerint hegedűn, fuvolán és lanton, mások szerint hegedűn és csellón, és közismert az a tény, hogy Haydn bariton művei a hangszerkedvelő, pompakedvelő Miklós herceg számára készültek. Édesapám több kötet többségében Zrínyi Miklós hatását mutató verset írt, és vallásos tárgyú műveket, ima gyűjteményeket adott ki. 1711-ben Bécsben jelent meg Harmonia Celestis című vallásos énekgyűjteménye, és a magyar zenetörténetírás ez ideáig kiemelkedő zeneszerzőként is számon tartotta. Az újabb kutatások azonban rávilágítottak arra, hogy ez a meghatározás vele kapcsolatban csak korlátozott értelemben használható. Nem csak azért, mert a kötet dallamainak jó része bizonyítottan nem tőle való, hiszen a kortárs zeneszerzők többsége is felhasznált idegen dallamokat, hanem mert föltételezhetően a dallamok földolgozását, a darabok komponálását sem ő, vagy nem egyedül végezte. Kóta írása nem csak külső alakjánál fogva, hanem egyébként is kezdetleges, bizonytalan és helytelen is. Az édesapám testi és szellemi képzettségére vonatkozó fennmaradt dokumentációból kirajzolódó tudásszint és a Harmonia Celestis egésze, de főleg komplikáltabb rétege között olyan szakadéktágtong, melyet csak fantáziával lehet áthidalni, hogy e célból csupán a legfontosabb függő hitfajták említessenek, egyszerű, külön lehorgonzott, önmagában lehorgonzott, azután a kábelhíd, a ferdekábeles hárfahíd, a ferdecsillagkábeles, ferdelegyező alakú és az egypillanos ferdehárfakábeles. Apám hárfán is, csillagon is játszott. A szimfóniák második tételéhez meg kell öregedni, mondta az ifjú Haydn. A már nem fiatal, de megint egyszer türelmetlenkedő, heveskedő édesapámnak.
A 16. században vált több ágra ez a család, Eszterházi Miklós a fraknói ágat, Dániel a cseszneki ágat, Pál pedig a zólyomi ágat alapította meg. Így van az, hogy a család különböző ágai különböző címeket kaptak, a fraknói ágnak a tatai ága volt a hercegi, míg a családnak az az ága, akinek Majkon volt a vadászkastélya, amely családból Eszterházi Péter is származik, ők a grófi ághoz tartoznak, a galántai Eszterházi család grófi ágába. Tehát ha várat mentek nézegetni, vagy kastélyokat mentek látogatni, kirándulás alkalmával akkor tudni kell, hogy a fraknói, a fertődi, a tatai Eszterházi várak, tartoznak a hercegi. Azok tartoztak a hercegi család birtokában, illetve Fraknó a mai napig is oda tartozik. Még a magyarországi, és hát nyilván a szlovákiai birtokok is, és kastélyok is állami tulajdonban van. És egyébként most van felújítás alatt a tatai hercegi kastély, amit hát bizony ajánlok mindenkinek, hogyha elkészül, látogassa meg. A szocializmusban elmegyő intézet volt, és hát én ebben a lepusztult állapotában láttam, tehát miután kiköltözött onnan a rendszerbeváltás után ez az egészségügyi intézmény, azután már lehetett látogatni, be lehetett menni, meg lehetett nézni, hát itt is készültek kiállítások, amikben részt vettünk valamikor, és hát így aztán volt alkalmam elég alaposan bebarangolni ezt a kastélyt, ami nem olyan nagy, mint mondjuk a fertődi vagy a fraknói, de hát azért gyönyörű volt még ebben a lepusztult állapotában is. Hát még milyen szép lesz, hogyha elkészül. Eszterházy Pál Antal, aki nagy zene és művészet kedvelőként alapította meg később nagyon híres zenekarát, és szerzőtette a kor egyik legnagyobb zeneszerzőjét, József Haydnt. Eszterházy Pál után következett Fényes Miklós, Eszterházy Miklós, az ő öccse, akit Fényes Miklósnak is nevezünk, akinek birtokainak éves jövedelme meghaladta az 1 millió 800 ezer forintot. Tulajdonképpen az uralkodóval vetekedő udvartartást vitt ez a Fényes Miklós, aki egyszer Párizsban járt, ahol megtetszett neki a Versailles-i kastély, és elég gazdagnak érezte magát ahhoz, hogy felépítse a magyar Versailles-t, az Eszterházy kastélyt, amit ma Fertődi kastélynak hívnak. 11 millió aranyforintba került, 1766-ban lett kész, és hát ma is látogatható a maga pompájában, sőt, mi több, a Eszterházy Antal herceg, a család mai feje tulajdonképpen, az Eszterházy hercegi család mai feje, valami úton-módon itt is lakik. A magyar állam engedélyével, vagy hozzájárulásával itt is lakik, vagy hát legalábbis van itt egy lakosztálya a Fertődi kastélyban. És hát működik közre a különböző rendezvényeken, hát illetve idegenforgalmi akciókban vesz részt, és működik, mint díszpinty, vagy mit tudom én, micsoda a Fertődi Eszterházy kastélyban. És aki egyébként az Eszterházy örökségből, ami tulajdonképpen három vagy négy alapítványnak a birtokában van, ő tulajdonképpen csak valamiféle igen szerény életjáradékot kap. Hát ezt pontosan nyilván nem lehet tudni, itt 5000 euró körüli összegről beszélnek, amit ő talán kaphat, de hát a jó fene tudja, hát ez lehet, hogy csak mendemonda. De állítólag nincs nagyon eleresztve. Mert hogy ezeknek az alapítványoknak igazából az Eszterházy birtokok, a vagyon, a tárgyi vagyonnak az állag megóvása, és hát a bemutatása a fő feladata, és legkevésbé az Eszterházy a különböző családtagoknak a pénzelése. Ez is egy érdekes dolog egyébként, a Otrubai Melinda, aki az utolsó Eszterházy hercegnek volt a felesége, az özvegye és hát örököse is, ő hozta létre ezeket az alapítványokat, és tényleg azzal a céllal, hogy mindenki boldoguljon, ahogy tud, illetve hát segít, mert van az alapítványnak egy olyan része is, ahol aminek az a feladata, hogy az életkezdésben, illetve a tanulmányaiban az Eszterházy családtagokat, fiatalokat segítse. De ezen kívül, vagy ezen túl mindenki boldoguljon a saját jogán, mert hát a pénz az másra kell. De hát én azért azt gondolom, hogy mondanak, amit mondanak, a mai napig sem lehet rossz egy Eszterházy hercegnek a viszonylag közeli családjába születni, illetve hát ott élni. Azért egy picit nyilván támogatva van ezeknek az embereknek az élete. Aztán a távolabbi családtagokról nem hinném ugyanezt, mert hát nyilván hatalmas és nagyon szerteágazó, és hát mára már nagyon távoli rokonok is lehetnek, akik hát nyilván semmit nem profitálnak már ebből az ügyből. És hát főleg azokban az országokban, ahol az Eszterháziak vagyonát ugye a II. Világháború után hát elvette az állam. Eszterházi Miklós után az örökös Antal azonban nem szerette Eszterházát, úgyhogy a fényűző, a magyar Versailles meglehetősen magára maradt. Az Eszterháziak visszavonultak Kismartoni, Bécsi vagy más otthonaikba, és hát az Eszterházi kastély szép lassan tönkrement, a mozdítható köveket természetesen széthorták, az operaház összedőlt, és hát volt olyan időszak is, hogy birkáknak adott otthont ez a fényes épület. Hát aztán végül is a II. Világháborúban érte a Fertődi kastélyt a végső csapás, ahol aztán a berendezést széthorták, és az épület egyre haladt a megsemmisülés felé, még nem, 1959-ben elkezdődött a felújítása, és ezzel egy időben az idegenforgalmi hasznosítása is.
Nagyon szeretek nagyon jó éttermekbe is lenni, és nagyon szeretek kocsmákba lenni. Tehát a triviális módon van egybe a pacal és a homár.
Csukapörkölt. Nem eszem csukapörköltet. Erőleves libamájjal, előves.
Ez jó hangzik. Én valószínűleg fácánbecsinált levest fogok háziosan.
Fác, hogy van?
Fácánbecsinált leves háziosan.
Tehát nem is arról van szó, hogy jól érezzem magamat, hanem hogy jót egyek. Ezt az derült ki az évek során, hogy ezt majdnem ezt szerettem a világon a legjobban.
Az én mamácskám az nagyon jól főzött. Mi a kezdetben nem nagyon szerettük, mert azt úgy úriassan főzött nekünk. Tehát
ez mit jelent?
Hát az, hogy például a krumpli levesben több tejföl volt, mint az osztálytársainknál. Az osztálytársainknál jó zsíros volt, és hagymadarabok húztak benne, nálunk meg ilyen franciásan volt ez a dolog. És ugye ez kis konfliktus volt, de azért erre mi nevelődtünk. Tehát az, hogy például az, hogy volt előétel.
És honnan tudott a mamát főzni? Mikor tanult ő főzni szerintem?
Hát miért ne tanult? Ja, a mamám az nem volt arisztokrata, ez egy súlyos mezalliansz volt ugye ő.
És ő pontosan milyen háttérrel jött a házasságban?
Ez a klasszikus gentry tulajdonképpen, Mányoki, az a Mányoki tulajdonképpen, tehát a Mányoki Ádám festőnek a szegről végrője valója. És nagyon mulatságos volt, hogy a nagypapám, az anyai nagypapám, az a másik nagypapámnál volt jószágigazgató. Tehát így volt ez, és ő meg tanítónőnek tanult, meg hát mindent megtanítottak nyilván egy ilyen úrinőnek, tehát ez a keresztény úri közép, ez a klasszikus.
És ő beletanult az egy-két fokkal magasabb életnívóba ezek szerint?
De milyen egy-két fokkal magasabb életnívóra beszélsz a Horthy kitelepítésre? Ja, hát miért? 49...
Volt, mikor?
Hát úgy, édesem, hogy 49-ben meg, vagy összeházasodtak, 50-ben meg, vagy 51-ben meg kivágtak. Tehát ő nem a magasba ment bele, hanem a mélybe ment bele.
Igazi szerelem?
Hát az már más nem mozgathatta, az a vagyon akkor már nem mozgat. Csak a apám két szép személyére. Ha teszem azt, összeszámoljuk, hogy Anna meg az író szülei és nagyszülei közül hányat vertek meg államhatalmilag, mondjuk 1919 óta, így történelmi számot kapunk, mint ha 1945 volna a küszöb, akkor verésnek tekintve a férfi édesanyjának 1957-es nagyon komoly rendőrségi fenyegetését, ütés imitálása, lekurvázás, csendélet két acsarkodó fáradt férfiúval szürke kopott szobácskában, 6 darab megvert magyar szemét kapunk a lehetséges 12-ből, 2 szülő szülőnként, 2 szülő kétszer, ami 50%. Ha egyetlen családban ennyi szörnyűség és gazság történt, ma kivégezték a nagybátyádat, akkor vajon mennyi történt mindösszesen? És ki tartja ezt számon? Én, mondta eltökélt meghatódottsággal az író, hogy mindenre neki kell emlékeznie, mindenkire. Övé az édesanyja emlékezete, övé, ha akarja, ha nem, az édesapjáé, övé a testvéreié, övé a szomszédoké, övé az önkéntes rendőré, minden. Anna pofákat vágott, hogy nem sok-e ez egyetlenem. Ugye az én papám az elég plebejus alkatú ember. Nem nagyon tartottuk a kapcsolatot a kvázi osztályunkbélivel. Tehát nekünk nem voltak ilyen úri zsúrozások, meg tehát nem kellett ilyen úri gyerekként viselkedni.
És milyen volt a kapcsolat a család szerencsésebb ágával, akik? Ausztriából.
Hát egy igen, csomó ideig semmilyen, illetve aztán a 60-as években az megváltozott, akkor mi mehettünk ki, tehát a gyerekek, ugye a szülők nem engedték, tehát például édesapámat, mikor nagyapám meghalt, mert nagyapám az 56-ba kiment aztán, akkor ő már nem volt fiatalember, mennyi is volt akkor? 75 éves volt. Tehát ő 45-ben nem ment ki, ellenkezőleg hazajött az amerikai fogságból, de 56-ban aztán már elég volt. És akkor a lányával kiment Bécsbe. És akkor és amikor ő meghalt 60-ban, akkor apámat nem engedték ki. Azt úgy finoman szóval azokon vettük a népi demokráciától. De minket kiengedtek aztán 61-62-ben, minket nagyon utáltuk azt, mert rokonoknak kellett lenni, és mi meg itt akartunk volna futballozni a strandon.
Miért ez nagyon más volt a rokonoknak lenni?
Hát nem, hát idősebb, tehát nem voltak gyerekek, meg hát ugye az volt a didaktikai sunyizásban, hogy tanuljunk meg németül. Hát meg is tanultunk tulajdonképpen. Meg hát azért az érdekes volt, mert ott meg ugye egy működő hierarchiába mentünk be, amely hierarchiában nekünk nagyon magas sarzsink volt. És tehát ott akkor ilyen, mint egy ilyen filmbe kerültünk bele, ahol cselédek voltak, kastélyok voltak, ahol minket gróf úrnak szólítottak hirtelen 10 évesen, vagy 12 évesen. De ez olyan volt, mint egy, tehát aztán hazajöttünk, és akkor annak vége volt, tehát olyan volt, mint egy ilyen mese. Néhány évvel ezelőtt, ahogy mondani szokás, a család ősi sasfészkében akadt dolgom, név nem fontos,
kastélyban értékes könyvtár bújt meg, elzárva nyilvánosság elől, és azt reméltem, találok ott valamit, amire szükségem lehet. A kanclej úgy nézett ki, ahogy azt a monarchiás regények előírják. Négy unalmas, szürke, kortalan férfi hajolt pökhendin az asztalok fölé, könyökvédőben, ahogy kell. Köszönésemre nem mozdultak, kafogtak valamit. Lenne szíves bejelenteni? Csalódottan rám néztek. Kit, kérem? Kicsodát jelentsünk be? Tudtomra adták, hogy nem vagyok, csak az van, amit ők megneveznek, és ott még nem tartunk. Akkor halkan megmondtam a nevem. Én még ilyet nem láttam. Mind a négy, mintha rugó lökte volna föl, fölugrott, bokáját összecsapta, akár egy színes filmen, állukat kicsit megemelve rám bámultak. Arcuk nem tudta követni az eseményeket, s egy pillanatra még ott maradt rajtuk az előző mimika, a bosszankodás, az unalom, a fennhéjázás. De gyorsan átvette az uralmat az elkeseredett alázatosság, igen, az évszázados feszültség. Hogy ne nevessek, gyorsan valami olyasmit mondtam a legfiatalabbnak, hogy édes fiam, nyugodjál már meg, bazd meg, magánemberként vagyok itt. De az akkor már futott is, és futott hirtelen mindenki. Engem lerántottak egy székre, és a rangidős szemében könnyel azt ismételgette, drága kegyelmes úr, és megsimogatta a fejem. Javasolták, amikor a Élet és Irodalomban először megjelent, majd, tehát először nem jelentem meg, hogy most már minden jó, csak még a nevet kéne. Ugye azt a hibát elkövették, hogy nem azt mondták, hogy változtatni, hanem hogy magyarosítani.
És mire javasolja? Azt is javasolta?
Azt nem, én javasoltam, hogy talán Eichre. De azt nem vették meg. De hogy ez nem egészen volt hülyes, tehát ők hülyeségben mondták, de a Vörös Sándor is elsőre azt mondta, hogy talán más néven kellene. Hogy tudnék éppen azért, amit mondasz, hogy olyan erős a név, hogy az eltakar engem.
És az elején éppen ellenkezőleg nem éppen, hát nem is rásegített az indulásra, hanem adott egy ilyen furcsa pikáns.
Azt igen, igen, igen. Tehát hogy ki ez a, vagy mi ez a, mondjuk jól megjegyezhető név, annyit lehet elmondani. Az idők során én azt lehet mondani, hogy nem tudom, hogy ez igaz, de most így gondolom egy pillanatra, hogy nem, ez mindig is így volt. Azt akartam mondani, hogy Eszterházy is ottam jobban. Tehát, hogy jobban a családhoz tartozom, mert ez kimunkálódott közben ez a viszony. Tehát tulajdonképpen nekem ez az elmúlt 10 év valamelyest ebben is telt, hogy nagyon sokat olvastam erről. És akkor, mert az a könyv, amit csinálok, az annak ez az anyaga.
Az egy, tudom, nem akarok túl sokat kérdezni erről, de igen. Ez egy családtörténet?
Igen, igen, igen. Vagy az, ha egyáltalán van ilyen. Tehát, mert világossá vált, hogy nekem ezt meg kell próbálnom.
Ez lehet morális kötelezettsége is egy embernek, aki ezzel a háttérrel kezd neki írni? Kötelessége Eszterházy Péternek megörökíteni azt az arisztokráciát?
Igen, ezt én nem gondolom. Én ezt azt gondolom, hogy kötelességem kihasználni azt a helyzetet, amiben én kerültem. Kötelességem íróként kihasználni azt, hogy ez egy olyan anyag, ami az enyém és csak az enyém. Kötelező ebben kezdenem, vagy ugyanúgy, ahogy kötelező kezdenem a, nem tudom, avval a szerelmemmel, ami van bennem, avval is kötelező nekem kezdeni valamit. Mert ez ebben a, ezt lehet élesen is fogalmazni, ebben a perverzitásban telik az embernek az élete, hogy amilyen van, avval kezdeni kell valamit. És nekem ezek vannak, tehát én hihetetlen sok élményben részesülök, mert nagyon sok, tehát legalább 6-8-10 ember van, akit a világon, akit nagyon szeretek, akiben szerelmes vagyok. Most ettől aztán hihetetlen sok dolog történik. Tehát nekem ezen van, ez a családom van, vannak ezek az emberek, akikről beszélek, meg van ez a furcsa nagy család, amiből a rostélyos te mindjárt most enni fogod.
hogy a mi águnk, ugye, mert ez egy nagy család, sok ága van, ugye királyok, hercegek, grófok, ugye a mi águnk az egy jó ág. Tehát a, ugye nagyon, ez egy grófi ága miénk.
De miért jó ág a grófi ág?
Úgy értem a jót, hogy a gazdag ág, a befolyásos ág, a menő ág. Tehát ugye ez ugye grófi ág, tehát, de közel van nagyon a hercegihez. Tehát a,
hát ugye, de furcsa, hogy ezt mondom.
Hogy a, hát nem, hogy a, tehát hogy sose kellett volna öt embernél többet lemészárolnom, beleértve az apámat persze, hogy ennyim legyen minden.
Ugye a nagyanyám, aki Majkon lakott, ahol a, ugye ott volt egy kastély, és a kastély körül kamalduli szerzetesek voltak, egy ilyen szerzetes cellába kapott aztán ő 45 után, és mi ott sokat voltunk nyaranta. Most a nagymama az mindig úgy beszélt bármiről, hogy a tekintete az egy ilyen 200-300 évet fogott össze. Tehát ez volt a szempontja. Van egy ilyen híres, vagy számomra híres interjúja valamikor 73-ból, amikor tudod, ilyen viszonylag tisztesség, vagy nem viszonylag, hanem tisztességes ilyen szociológiai felmérés, hogy volt grófok, volt béresek, nem tudom, micsoda, hogy élnek. És akkor a végén megkérdezték mindenkitől, hogy mit kíván. Mit kívánna. És hát ott azok a normális emberek mondták, hogy mit kívánnak, hogy jobb nyugdíjat, nem tudom, és, hát, és akkor a nagymamám meg azt mondta, hogy a fiának jó előmenetelt, meg egészséget, és az országnak jó előmenetelt. Most akkor jutott nekem eszembe, vagy ez később olvasva jutott, hogy 73-ban élő ember nem gondolt az országra a nagymamámon kívül. Senki. Hát miért gondolt volna, amikor ezek a szemétkomcsik ellopták az országot? Vigyék, ha tudják, úgyis visszalopjuk tőle. Körülbelül ennyit gondolt az ország az országról. De a nagymamám nem ezt gondolta, mert a nagymamám azt gondolta, hogy hát ezek most itt vannak, aztán majd elmennek. Tehát a 100 év múlva is volt ország, 100 év múlva is lesz ország. Ez nem olyan, mint egy cukrászda, amit délután abszolválni lehet.
És mikor lett ez igazán eldöntött tény, hogy egyáltalán az, hogy író vagy? Magad számára?
Magam számára ilyen mítikusa vagy népmese ilyen úgy dőlt el, és akkor már nem tudom, hogy ez így dőlt el, vagy kitalálom-e, hogy harmadikos gimnazista koromban, ha lehetett írni egy novellát. És akkor én írtam, házi dolgozatot, lehetett volna írni esszét és novellát, és a nagyon fundált döntésem volt, a esszének legalább 5 oldalnak kellett lenni, az ének azok elég volt 3 is, tehát ezért én novellát választottam, és arra emlékszem, arra valóban emlékszem annak a megírásnak a tulajdonképpen a csodaszerűségére, arra, hogy ugye én sokszor szoktam avval páváskodni, hogy nálam nincsenek figurák, nincsen cselekmény, vagy nem tudom, és itt volt egy figura, tehát a novellában szerepelt egy szakácsnő, és emlékszem arra az isteni érzésre, divinális érzésre, hogy most én döntöm el, hogy ez milyen ez a szakácsnő, hogy kövér, hogy nagy segge van, hogy izzad, ez mind lett kövér is, lett nagy segge, izzadt is, és hogy ez én döntöm el, tehát a teremtésnek egy ilyen buja élvezkedő, nem tudom, mit csinálja. És akkor én azt mondtam, hogy hát akkor én író vagyok, mondtam magamnak. És ettől meg is nyugodtam.
És értették az emberek azt, amit először írtál? Ezek nem hagyományos szöveget. Már akkor sem.
Hát ugye vannak zseniális nagynénényeim, azt akartam mesélni, hogy vannak ilyen zseniális nagynénéim, tényleg zseniálisak. És az egyikek közülük mindig volt, hogy én nem értem, fiacskám, hogy mit írsz. Na most ugye én ezt nem hiszem el. Ma akkor se hittem el, meg most se hiszem el, hogy nem érti. Nem hiszem el.
De akkor mit gondolsz, miért mondja?
Mert nyilván nem érti. Nyilván nem érti. Önnyalka, kuruc és nyalkaság, kuruc és virtus, elválaszthatatlan fogalmak? Önnek kedvére való a virtus demokrácia nélkül? Volt már überhap demokratikus élménye?
fontos önnek, hogy legyen? Van-e, volt-e, lenne-e ilyen élménye mindig többnyire ritkán, soha a következő esetekben önáltatás, vérzajos harc, nemzeti érzés, kiskézi demokrácia, grammatika? Mik a szimptomák? Milyen helyzetben vannak a lábai? Oda vagytok ettől? Tréfásan szólva lepetéztek? Nem adnátok egy véka aranyért? Örültök neki, mint bolonda monyának, mint vakkoldus a fagarasnak? Vagy reggel tánc, este lánc? Ugyan? A tetve is örvend? Sose halunk meg? Vagy azt aztán mégis? Mikor? Minden, ami népuralomhoz vezet, az égi mennyei? Demokratának lenni mindenek előtt annyit tesz, mint nem félni? Beszéljünk egyszer úgy, ahogy Isten akarja. Nem időszerű, barátaim?
És soha nem bizonyítottál el annyira, hogy azt mondd, hogy nem, inkább vissza kéne térnem egy bejáratott, klasszikus elbeszélési módhoz, csak hogy biztonságban lehessek.
Amikor én először elkezdtem a fancsikus mintákat küldözgetni a folyóiratokhoz, tehát az mondjuk van 73 táján volt, akkor mindenhonnét nagy-nagy esztétikai következetességgel kaptam vissza őket. Tehát úgy vágták vissza, mint a backot. Hogy is van? Azért a pármondatos mondani valóért nem érdemes ennyit nyöszörögni, vagy nem tudom. Elvtárs ura kiküldte ezt a lila kégázt. Tehát ilyenek. Most ugye ezek nagyon egy fiatal embert, az nagyon sérülékeny ilyenükben, mert nincsen meg, én nem voltam meg. Én a termelési regénnyel definiáltam magamat. Amikor a termelési regény megjelent, akkor már ki vagy én azt mondtam magamnak, hogy jöhetnek púpnak a hátamra. Tehát akkor engem már be lehet tiltani, ezt lehet, azt lehet, de már nem lehet megfogni. De 76-ban a fancsikos mintánál úgy agyonnyomhattak volna egy másodperc alatt.
Nem volt még olyan, hogy valamit kifelejtettél egy munkából?
De. Nem lehet nem kifelejteni. De a hiba az hozzátartozik. Ez nem baj, nem
az. Az hiba, hogyha kifelejtett valamit egyet?
Hát ha kifelejtett, ha bele akarnád tenni, akkor az hiba, mert akkor az belevaló volna. Ugye én nem kompjúterrel dolgozom, hanem lábbal, tehát kézzel lábbal. Tehát még csak nem is írógéppel, hanem tollakkal.
És ki fejezi be a példányt, hogy lesz ebből a gépiről? Te írod, nem?
Hát az úgy van, de hogy is. Hanem hogy én háromszor átírom, és akkor a harmadik átírással, akkor már figyelek, hogy olvasható legyen, és van a zseniális Gizi.
Az a bizonyos Gizi?
Akit a Nádastól örököltem, igen. Aki aztán leírja, most már izére írja, tehát kompjúterbe. Ugye már elmúlt elég sok idő, tehát kiannak ott ennek a rendje, meg a hisztériája, tehát az, hogy milyen tollakkal írok. Ha én ránézek egy füzetre, akkor az írásnak a jellegéből, hogy milyen tollal írtam, abból látom, hogy milyen állapotban van a füzet. Tehát, hogy a golyós tollal, ebben a golyós tollal, valahol a golyós tollal, vagy hogy már rendesen
töltött. Különböző fázisoknak különböző írószerszám.
Igen, 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 igen.
És a füzetek azok mindig állandó? Egyfajta füzetet?
Egyfajta füzet, tehát egy ilyen kék, az az A4-es, és az, hogy kéknek lenni.
Ja, és ki lehet rendesen hajtani, vagy spirál?
Spirál, és akkor csak az egyik része írok, és a másik részén ilyen kis megjegyzések vannak. És akkor ugye ez végül is úgy működik, mint egy komputer, tehát egy ilyen füzet az egy fájl, tehát sokat nem nyernék a komputerrel, mert ott tehát rendbe kell tartani. Egy füzet ugye az 80 oldal. Ez a pontosabban 79, mert 80 oldalas, de az elsőre ugye nem írok, már annak nincsen másik oldala. Tehát lapozok egyet, és ott kezdődik.
És ki szerzi be ezeket, hogy a Gitti feladata bevásárolni?
Elvileg minden az ő feladat, de ezt úgy szerint lopok a gyerekeimtől, magam is veszek.
És tudsz más út itt dolgozni, mint egyéb helyen, mint ez a szoba ott a lakásban, az a bizonyos...
Tudnék, csak az a baj, hogy mint a csiga, viszem a házamat, tehát nem tudok elmenni csak úgy valahova, mondjuk 5 napra dolgozni, mert nem tudom, hogy mit kell vigyek magammal. Tehát az olyan állapotban az a szoba, hogy ilyen kis ösvény vezet az ég, jobbra-balra füzetek, könyvek, cédulák, anyám kínja. Ha kicsit mellé lelépek, az olyan, mintha beleesnék egy tengerbe, és azonnal meghalok. És olyan is, hogy az is az érzésem, az a jó és rossz érzésem van egyszerre, hogyha ha nem figyelek mindenestül, akkor fölrobban ez az egész. Tehát hogy egy pillanat, akkor összedől, tudod? Tehát, hogy ott van van egy ilyen torony könyvekből, és ott majd oda ledől, és azt soha többet nem tudom már összeszedni, tényleg nem is tudnám.
Hogy érzed, hogy milyen mértékben befolyásolja az embert, az írót, az a hely, ahol dolgozik, az a tágabb környezet, amiben szerencsére vagy szerencsétlenségére beleszületett?
Két dolog jutott eszembe, az egyik, hogy mint a hülye megyek mindig vissza a nyelvhez, tehát, mert akkor azért, hogy az befolyásolja, tehát, hogy a nyelv. De aztán a másik, ami eszembe jutott, hogy nyilván mást ír az ember egy hegy tetején ülve, vagy amire tapasztalatom van, hogy mást ír az ember nappal, mint éjszaka. Én amikor a függőt írtam, akkor már volt 2 gyerekünk, és kis lakásban laktunk, és meg kellett várni, amíg ezek elalszanak. Tehát elaludtak olyan 9:30-10, és 10-kor ültem én ledolgozni. Most a függőben meg lehet mutatni mondatról mondatra, lehet látni, hogy az éjszaka íródott. És más dolog is jut az ember, tehát a csöndhöz lesz egy viszony, és nekem az minden beszivárog. Nekem amúgy is minden beszivárog, tehát hogy most itt vagyunk, akkor holnap én kicsit más mondatokat fogok írni.
Ne egyél még, meg akarok valamit kérdezni, mert nem akarom, hogy meg akarjon torkodni a falat. Te egy sztár vagy Magyarországon?
Ha volna sztár Magyarország, akkor én, tehát ha volna itt ilyen sztárság, akkor én tudnék egy ilyen sztár lenni. Tehát ezt tudom, mert időként így is működnek, a könyveim néha így működnek. Miközben az életformám az meg teljesen antisztár. Tehát nem.
Mert a sztárhoz hozzátartozik a művek mellett az életforma is.
Valami hozzátartozik, tehát a nyilvánosságnak valami kedvelése. Én csak arra mondom, tehát azért nem löktem ezt vissza, mert azt látom, hogy ha néha kibújok a izéből, akkor az úgy nagyon elkezd működni. Tehát hogy bármit csinálnék, hogy bármit kaparnom kéne.
Tehát olyanok a kondícióid?
Valami ilyet, igen.
Milyen egy sztárnak mi a legígéretesebb egy sztárban? Hogy kommunikálni tud, hogy...
De én ilyet nem tudok. Tehát ahogy egy írósztár az más. Meg ugye ezt tulajdonképpen azon a vissza kellett volna nyomnom, mert ennek aztán csak mellékíze van a sztárnak. Ugye valaki vagy író, vagy sztár, vagy tehát az írósztár.
Nem láttál még írósztárokat külföldön?
De igen, azok eléggé súlyosak is, tehát eléggé utáljuk is őket. Hogyha az ember arra gondol, hogy kint, tehát írás közben gondolna arra, hogy ez kint is megjelenik, az a halál. Tehát ezt nevezem én Kundera effektusnak, tehát hogy amikor egy mondat, nem sokszor voltam olyan helyzetben, de 2-3-szor voltam, amikor olyan szöveget kellett írnom gyorsan, amiről tudtam, hogy csak, hogy magyarul nem fog megjelenni. Na most annál megalázóbb a írónak nem kívánok. Tudnék, ugye éppen az, amiről a munkám szól, hogy tudnék fut vagy szalad, ugye azon nem volt, vagy hogy cammog, vagy mendegél, azon nem volt érdemes gondolkodni, mert tudtam, hogy a fordításban úgyis az lesz, hogy GN. Mert lehet azt mondani, hogy ezek a külföldi megjelenések messze vannak, nem érdekesek. Nem? De egy nagyon érdekes dolog keletkezik, ugye keletkezik külföldi olvasó, akit nem kell konkrétan ismerni, de létezik. Na most erre időnként gondolni, ez nagyon érdekes. Tehát ugye a magyar olvasóra is lehet rosszul gondolni, úgyhogy alá menni, gazsulálni, vagy nem tudom. De azért egy konkrét olvasóra gondolhatni, az jó. Tehát az ad egy kis épeszűséget. Na most arra elgondolni, hogy mit tudom, egy salzburgi olvasó nő ezt a mondatot hogyan olvassa, az hozhat valamit.
Azt mondtad még mindenek előtt, hogy miért nem szereted ezt a történethez visszatérés rigmust, mert hát mi másról szólna az írás, mint történetek meséléséről. Ez tökéletesen így van szerintem is, de nálad mégsem annyira egyértelmű. Tehát, hogy a történetek fölött, mögött, előtt mindenféle más is van, van szerkezet. Előbb van a szerkezet, és aztán mögötte
ugye
van.
Ez ugye régen volt a történet, most meg sajnos struktúrája van egy könyvnek, ez a probléma. De ugye az erős, a jó erős történeteknek, annak azok amennyit segítenek, annyit ártanak is. Mert ami miatt az irodalom kell, az mégis más, mint a történet. Tehát miközben a normális olvasót azt a történet érdekli. Tehát én ezt látom, ahol van valami kis történet a könyveimben, akkor ahogy a szakirodalom mondja, gyöntjük a meleg takonyra, tehát ugye az olvasót az ez érdekli. Tehát a történet az amennyit segít, az annyit félre is kavar. Mert valójában aztán nem az, mert azt olvassuk a Bovári névben, hogy megcsalta, nem azt olvassuk, hanem a saját életünket olvassuk, és a saját életünket pedig ezekkel az alsó hangzásokkal és összhangzatokkal és nem tudom micsodákkal olvassuk. Én is szeretek történeteket olvasni. Én írnék is történeteket, ha tudnék.
De miért nem tudsz?
Nem vagyok jó elmes, nem tudok jól elbeszélni. Nem tudok jól, egy csomó, én majdnem mindent nem tudok, tehát nem tudok jól leírni. Tehát egy tárgyat nem tudok jól leírni. Nem tudok természetet leírni. Csak nem tudásokat tud.
Mit gondolsz, hogy mit szeretnek benned az emberek, ha szeretnek egyáltalán valamit? Mi az, amit te nyújtani tudsz?
Tehát a könyveimben mit szeretnek?
Igen. Nyilván itt az íróról van szó.
Gondolom, hogy van, hát... Tehát, hogy én nagyon... Tehát tulajdonképpen én nagyon jót gondolok a teremtésről. És hát ezt lehetne olyan szavakkal körbeírni, amiket nem szeret az ember használni, mint a remény, a remény, a lehetőség. És azt gondolom, hogy ezek benne vannak. Ez lehet riasztó is, tehát van, aki ezt nem is szereti. Tehát van valamiféle... harmóniának valamiféle vagy igénye, vagy lehetősége, vagy jelenléte. Tehát én azt... hát most, hogy így kihúzod belőle, tehát hogy én örülök, hogy élek.
És ez látszik a szöveg, érződik?
És ez látszik. Ne kell teljünk, ez látszik.